Boldog anyák napját! Abszolút aktuális a mai üzenethez, mert ti vagytok a megtestesítői annak, hogy a legtöbb mi adható. Ja, mert erről lesz szó, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas üzenetünk van ma. És ebbe belegondolni, hogy tehát a Biblia elmondja, hogy a történelem egy tetőpont felé halad. Oké, tehát nem körforgás van, és akkor időközönként mindig ugyanaz megtörténik, vagy itt, amin vannak ilyen elvek. Nem, lineárisan haladnak a dolgok, és haladunk valahonnan valami felé. Volt kezdete a történelemnek, és majd lesz vége a történelemnek. És sokáig a tudósok azt hitték, hogy az univerzum örök, hogy mindig is volt, és mindig is lesz, de most már tudjuk, a tudósok által, hogy nem, hogy volt kezdet, és dolgok a vége felé haladnak a dolgok. Úgyhogy, de aztán a Biblia azt is elmondja, hogy egy nap Jézus el fog jönni másodjára is. Egyszer már eljött. Emlékeztek, amikor gyermekként megszületett. Az volt az első eljövetele. De aztán eljön másodjára is, amikor véget fog vetni a dolgoknak. És ami még nagyon érdekes a második eljöveteléről Jézusnak, hogy többet beszél a Biblia egyébként a második eljövetelről, mint az elsőről. Sokkal több ige, sokkal több profécia van arról, mint Jézus születéséről, kereszthaláláról, tehát arról a 33 évről, amit itt telt a Földön 2000 évvel ezelőtt. Oké, mi fog történni? Eljön, majd egyszer, amit nem tudunk, hogy mikor lesz, és a maradékot, akik az övéi, még magával fogja vinni. Oké? Ahol odafiszi majd őket, ahol mi már ott leszünk. És csatlakozni fog hozzánk majd mindenki. És együtt lesz majd a nagy család, és következik a második fázis, az örökké valóság. Nagyon izgalmas. Aztán azt is elmondja a Biblia, hogy semmi sincs ezen a földön, ami meg fog maradni. Hallottad már ezt? Semmi nincs ezen a földön, ami megmarad. Tényleg semmi. Oké? Na most egy jó kérdés, hogy ez, hogy tudjuk, hogy semmi nem fog megmaradni. Ez van-e bármi hatással arra, hogy hogyan élem a mindennapjaimat? Van-e hatással? Mert kellene. Kellene. És figyelj, 2 Péter 3, mindenki lesz ide vetítve, itt is tudjátok olvasni, de érdemes leírni, bár elég sok ige ott van benne a jegyzetbe, ezért is jó, hogyha viszel magaddal egy jegyzetet, ha esetleg nem ebbe jegyzetelsz, de elég sok info benne van, úgyhogy hasznos lehet. A képek meg magukért beszélnek, úgyhogy azok meg tök jók, és az alapelképzelést mindig tartalmazzák, úgyhogy ezeket meg ki lehet rakni a hűtőre, kicsit emlékeztetni magadat a következő héten, hogy miről volt szó vasárnap. Figyelj, 2 Péter 3, 11-12 azt mondja, ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogyan éljetek. Oké, Péter is azt mondja ezeknek a tesóknak, hogy ha minden elpusztul, akkor jó gondoljátok meg az életeteket. És azt mondja, úgyhogy most itt az életben szánjátok oda magatokat Istennek, szent és Istenfélő életre. Várva várjátok, sőt, sietessétek Isten napjának, ez a második eljövetelének a napja, Jézus második eljövetelének, sietessétek Isten napjának eljövetelét. Hogyan siettethetem Jézus eljövetelét? A Biblia elmondja, úgyhogy mondd el az embereknek az örömhírt. Mondd el az embereknek az örömhírt. Mert az egyetlen oka, hogy még nem jött vissza, mert vár még az utolsó emberre, aki csatlakozik a családhoz. Mert ő tudja, hogy kik fognak csatlakozni a családhoz. Oké, ők tudja. És vár arra, hogy mindenki megkapja a lehetőséget arra, hogy hallják az evangéliumot, és akik majd válaszolnak, azok válaszoljanak rá. És aztán, amint megtörténik, az utolsó ember is, akkor bum, ennyi. Kész. Kész, elmentünk. Oké? Tehát bármikor megosztod valakivel az evangéliumot, azzal sietteted azt a napot. Most nagyon érdekes a görögben ez a siettetni. Ezt is jelenti, de sok mást is jelent. Ebből jön egyébként a cím. Azt jelenti, hogy igyekezni. Egy csomó helyen az Új Szövetségben ezt a szót arra is használja, hogy igyekezzetek. Hogy nyomuljatok rá, hogy törekedj, hogy tedd meg a legtöbbet érte. Oké, ezt is jelenti ez a szó. A legtöbbet megtenni. Oké, tehát mondhatjuk azt, hogy a hitnek az egyik jele az az, hogy igyekszek. Hogy a legtöbbet megteszek azokért a dolgokért, amik fontosak. A hitnek az egyik jele az az. Úgyhogy figyelj, egy következő rész, 2 Péter 1, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as vers. Itt is itt van ez a szó. Ezért hát ti is teljes erővel törekedjetek arra, hogy a hiteteket egészítsétek ki, oké, és ezért csináljuk ezt az egész sorozatot. Segít, hogy törekedhess arra, hogy kiegészítsd a hitedet. Mivel? Tehát hogyan tehetem? Hogyan egészíthetem ki a hitemet? Vagy mivel? Elsőként jósággal és tisztességgel. Azután a tisztességet helyes ismeretekkel és tudással, továbbá mértékletességgel, álhatatossággal és türelemmel, majd Isten félő magatartással, és azon felül a testvéreitek iránti kedvességgel és jóindulattal, végül az isteni szeretettel is. Oké, tehát teljes erővel törekedjetek arra, hogy ezekkel a dolgokkal kiegészítsétek a hiteteket. Aztán 8. vers. Ha mindezek megvannak, és egyre erősödnek bennetek, akkor Urunk, Jézus Krisztus mélyebb megismerése egyúttal tevékeny és eredményes életre is elvezet majd benneteket, amely jó gyümölcsöket fog teremni. Oké, mondtam a múlt héten, hogy a célom az életetek, tehát ez a, igazából itt Péter, amit elmond, ez a célom az életetekre, mint pásztor. Tehát pásztorotokként azt akarom, hogy az életed hasznos legyen, és jelentőségteljes. Oké, ha ez megtörténik, akkor én boldogan halok meg. Értitek? Tehát az én munkanapom az nem úgy megy, hogy de jó, ezt a 20 méter kerítést is megcsináltam, lefestettem, és akkor így vissza tudok rá nézni mindig, hogy kész van. Ezt már én megcsináltam, vagy mit tudom én, ezt az autót megszereltem, vagy mit. Tehát az én munkám az az, ami bennetek történik, annak hatására, amit én szolgálok felétek. És ez Péternek a szíve is itt. És aztán bátorítja őket, hogy legyetek teljes erővel, törekedjetek ti is. Oké? Tehát, hogyan válik egyre hasznosabbá az életem? Hogyan válik egyre jelentőségteljesebbé az életem? Hát segítek. Segítek. És ezért vagyok, hogy segítsek ebben. Mindegyik őtöknek. Hogy egyre jobban erősödjön hitetek. Figyelj, Példabeszédek 3, 9. 10. vers. Tiszteld az örökkévalót vagyonodból, minden jövedelmet színe javából. Tehát itt most az elvet mondanám, hogy a legelső, oké? A legtöbb, amit adhatsz. Itt például most mondja a jövedelmed színe javából, ez csak az elv, sok helyen visszatér, hogy a legtöbbet adjuk, amit tudunk a szívünkben. Oké? Akkor gabonával telik meg édeskamrát, szőlőprésed mustot áraszt. Oké, tehát ez egy olyan rész, ami arról beszél, ha tiszteled Istent a tőled tehető legjobbaddal, amúgy az életed minden területén, akkor figyeld meg, hogy Isten viszont fog áldani. Nem ezzel vásárolod meg, de Isten viszont áld, fizikailag, szellemileg, érzelmileg. Oké, tehát amikor azt mondjuk, hogy a színe java, mit jelent az? Hát azt jelenti például a napodnak a színe java, az, hogy adsz csendes időt Istennek. Ez egy színe java. Ha az anyagiakról van szó, akkor a tized. Tehát a színe java a gondolataidnak, a színe java, tehát az első jel gondolataidnak, a színe java az energiádnak, akkor az első napját odaadjuk, ez a színe java, első napját odaadjuk a hetünknek. Tudtátok, hogy ma van az első napja a hétnek? Tehát ez az első nap, ez nem az utolsó nap, hanem most kezdjük a hetet, és ezt odaadtuk. Az első napunkat odaadjuk Istennek. Oké? Tehát erről beszél. Tehát miért adom neki az első napomat a héten? Mert minden területen az első. A legjobbat Istennek adni. Oké? 2 Timóteus 2:15. Azt mondja, igyekezz mindent megtenni, tehát tedd meg a legtöbbet, a legjobbat. Igyekezz mindent megtenni, hogy Isten tetszését elnyerjed. Légy Istennek olyan szolgája, akinek nem kell szégyenkeznie ura előtt semmiért, és aki helyesen tanítja és alkalmazza Isten igazságait. Oké, és amiről szeretnék ma beszélni, az az, hogy hogyan tegyük ezt. Oké, nagyon gyakorlatilag, hogy hogyan tegyük. Hogyan adom a legjobbamat Istennek? Nem Istennek adom a maradékomat, maradékomat az időmből, maradékomat az energiámból, maradékomat a tehetségemből. Nem, hogyan adhatom Istennek a tőlem tehető legjobbat az életemből? Oké, és mindjárt olvassuk itt 2 Timóteusból egy részt, a harmadik verstől, 2 Timóteus 2, harmadik verstől, de csak egy kis bevezetés Timóteushoz. Tehát Timóteus pásztor volt Efézusban. Az efézusi gyülekezet pásztora volt Timóteus. És ebben a fejezetben, amit mindjárt olvasunk, 3 képet használ Pál a levelében, amit ír neki. Katona, sportoló és gazda. Ezt a 3 képet adja, hogy valamit elmagyarázzon neki, valamit megmutasson neki. Azt mondja Pál itt ebben a részben, hogy ez a 3 egy jó képe annak, hogy mit jelent hitben élni. Oké? És sokat tanulsz arról, hogy hogyan add Istennek a legjobbadat, azáltal, ha ránézel ezekre az emberekre, a hatékony katonára, az aktív sportolóra, és a hatékony gazdára. Oké? Ha követed a példáikat, megérted, mit jelent hit által élni. Úgyhogy nézzük csak, 2 Timóteus 2, 3-től a 7. versig. Azt mondja, vállald velem együtt a közös szenvedéseket és nehézségeket, mint Krisztus Jézus jó katonája. Aki katonai szolgálatot teljesít, az nem foglalkozik a hétköznapi élet dolgaival, csak arra törekszik, hogy a felettese, ki az számunkra, ki a felettesünk, Isten, meglegyen vele elégedve. Az atlétikai versenyen résztvevőknek a szabályok szerint kell küzdeniük, különben nem kaphatják meg a győztesnek járó koszorút. A földjén szorgalmasan dolgozó gazdának kell elsőként részesednie a föld terméséből. Gondolkozz el ezeken a dolgokon. Az Úr segít majd megérteni, mit akarok ezekkel mondani. Tehát az elmúlt üzenetben mondtam nektek, hogy az élet legnagyobb tragédia ez nem a halál, hanem az elvesztegetett élet. Amikor így csak így kihullik a kezünkből az élet. És elköteleztem magam felétek, hogy segíteni foglak abban, hogy azzá válj, mivel Isten akarja, hogy válj. Oké? Nem akarom, hogy megelégedj a második helyen. Nem akarom, hogy megelégedj a maradékkal. Vagy nem akarom, hogy megelégedj a még futottak kategóriával. Vagy a és még sokan mások. Ugye? Amikor felsorolják a szereplőket, és még sokan mások. Volt egy ilyen kategória is. Azt akarom, hogy az legyél, ami a legjobb lehet belőled. Úgyhogy nézzük meg ezt a 3 képet. Nézzük először a katonát. Tőle 3 dolgot tanulhatunk meg. És egy csomó dolgot a hitről, és arról, hogy hogyan legyünk tényleg a legjobbunk. Hogyan alkalmazhatjuk ezt a szellemi életünkre. Olvastam egy sztorit valakiről, majd elmondom, hogy ki ő, de egy ilyen, tengerész gyalogos volt, és az admirálisa egyszer odalépett hozzá, nem tudom már milyen gyakorlat volt, vagy alkalom, vagy nem tudom már mi volt, de az a lényeg, hogy odalépett hozzá, szóba állt vele, és azt megkérdezte, hogy fiam, a tőled telhető legjobbat megtetted? Ebben az akcióban, vagy gyakorlatban, vagy... És azt mondta, hát őszinte volt. Nem. És akkor visszakérdezett az admirális, hogy de miért nem? És azt írja az ember, ugye elmondom, hogy ki ő, hogy ezt a mondatot, hogy miért nem, ezt beleégett a szívembe. De onnantól kezdve nem lehetett kiszedni a szívemből ezt a mondatot, hogy miért nem. És aztán, tehát, hogy ki ő? Hát ő lett Amerika 39. elnöke, Jimmy Carter, aki egy hihetetlen elnöke volt amúgy az Egyesült Államoknak, de hihetetlen élete és szolgálata van, a mai napig szolgál, 94 éves. 2018-ban még házat épített olyan embereknek, akiknek nincs otthonuk, ez a Habitat for Humanity. Ő a szíve-lelke indítója ennek a szervezetnek és mozgalomnak, és még mindig kormányzó egyébként. 94 évesen. A legjobbját adja, azt hiszem. Tehát eléggé a szívébe markolt ez a mondat, hogy miért nem. Ja, úgyhogy tehát az első dolog, amit tanulhatunk a katonától, hogy meg kell határoznom, hogy miért vagyok hajlandó meghalni. Meg kell határoznom, hogy miért vagyok hajlandó meghalni. Ez furcsa így kezdeni, nem? Tehát, de nem furcsa. Mert amíg nem vagyok hajlandó meghatározni, hogy miért vagyok hajlandó meghalni, addig nem is állok készen az életre. Mert akkor miért élek? Mi határozza meg a lépéseimet? Mi határozza meg a döntéseimet? Ha nem vagyok hajlandó, vagy nem tudom, hogy miért vagyok hajlandó meghalni. Oké? Addig a szeretetre sem állok készen. Amíg még nincs határozva, hogy kiért élek. Oké? Tehát amíg nem tudod, hogy miért és kiért halsz, addig nem tudsz teljes életet élni. És a katonák tudják, hogy miért és kiért érdemes meghalni. Ők nagyon jól tudják. És akkor megkérdezünk őket, valószínűleg ilyeneket mondanák, hogy a szabadságért, ugye rengetegszer a katonák a szabadságért harcolnak, a történelemben is tanultuk, szabadságharcokat, különféle szabadságharcok, tehát a szabadságért meghalnak a katonák, és csatába állnak, akkor a családért, a családokért, a saját nemzetéért az ember, a családjáért, akkor a hitért meghalni. Oké, tehát van az életemnél, a saját kis életemnél, a saját kis Botár Balázsnál van több. Ez a lényeg. Hogy van több, és van értékesebb, mint én Botár Balázs. Számomra. Oké? Tehát ez nagyon fontos. És ez világos akkor is, amikor Jézus beszél erről. Oké? Mert ő számtalanszor azt mondja, és mindjárt is olvassuk, hogy a szeretet legjobb kifejeződése az, amikor valaki hajlandó meghalni a másikért. János 15:13. Nincs annál nagyobb szeretet. Oké? Ez a legnagyobb szeretet. Mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. A barátaiért. És ezt, amikor egy katona olvas el, ő tudja, miről van szó. Abszolút tudja. És van, hogy ez tényleg élethalál helyzetet hoz. Számukra akár nap mint nap. Hogyha olyan hadseregnek a tagjai, amik sűrűn vannak bevetésen. Oké? Tehát Jézus azt mondja, hogy a legnagyobb mércéje szeretetnek az, hogy hajlandó vagy-e feláldozni az életedet a barátaidért. És ezt tette meg értünk Jézus Krisztus a kereszten. Abszolút demonstrált. És azt mondta, hogy ti a barátaim vagytok. Ott egyébként a következő versben, vagy az előtte lévő. Azt mondta, hogy barátaim vagytok. Nem vagytok többé szolgák, barátaim vagytok. Ja, és egyébként, amikor mindenki elhagyta, és aztán visszamentek egy távoli helyre dolgozni a fiúk, vissza a halászatba. És Jézus megjelent nekik a parton. Hogy köszöntötte őket? Barátaim. Oké, tehát amivel emlékeztette őket, hogy egy barát az életét adja, és amikor ti elhagytok, én még akkor is jövök utánatok. Tehát Jézus egy demonstrációja annak, hogy mit jelent életet adni a barátod. És azt mondja, hogy ez a legnagyobb szeretet. A legnagyobb szeretet. Oké, tehát a szeretetet nem úgy méred, hogy mit mondanak neked azok az emberek. Nem. Vagy mit mond neked a barátod. Nem így méred. Azáltal tudod meg, hogy mennyit hajlandó feláldozni neked. Abból tudod meg, hogy ki a barát. Oké? Amikor azt mondod majd a jövendőbelidnek, a fiúknak, a lányaim, én ezzel a szex dologgal várnék a házasságig. Na, itt kiderül, hogy szerete vagy sem. Hajlandó ezt feláldozni. Oké? Tehát, hogy vár. Ki lehet deríteni, hogy szerete, vagy nem szeret ez a valaki. Oké? Tehát minél nagyobb az áldozat, annál mélyebb és nagyobb a szeretet. Na most mit tanulhatunk még a katonáktól? Második, hogy fel kell áldozzam a kényelmem. Fel kell áldozzam a kényelmem. A katonák ezt teszik folyamatosan. Oké, kényelmet adnak fel. Kényelmetlenséget vállalnak, hogy szolgálhassanak másokat. Oké, kényelmet adnak fel, és kényelmetlenséget vállalnak fel, hogy szolgálhassanak másokat. Szolgálnak a forróságban, szolgálnak a hidegben. Figyelj, föladják a szabad időbeosztásukat. Oké, tehát, mert a parancsnok bármikor mondhatja nekik, hogy hopsz, most indul a bevetés. Most menni kell, oké? Most ezt csináld, most azt csináld. És ők feladják a szabadságukat, hogy mások szabadságát szolgálhassák. Oké? Feladják a jólétüket. Senki nem gazdagszik meg azon ma, hogy katona. Max, ha valami nagyon híres és használatos bérgyilkos. De amúgy, tehát nem a meggazdagodás útja a katonaság. Oké? Kiteszik magukat nehézségeknek, másokért. És ez igaz minden területére az életünknek. Figyelj, nem válsz nagyjá. Nem válsz nagyszerűvé áldozat nélkül. Nincs olyan, hogy a nagyszerűvé válás 5 könnyű lépése. Tehát ilyen nincs. Nincs. Nem tudsz nagyszerű férfivá, vagy nagyszerű nővé válni úgy, hogy a könnyű és kényelmes dolgokat teszed. Ez nem megy. Nem megy. Úgy válsz nagyjá, hogy odaszánod magad valami nagyobb dolognak. Nagyobbnak, mint aki te vagy. Te túllő magadon. És hajlandó vagy azokért a dolgokért, vagy azokért az emberekért áldozatot hozni. Oké? Minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb lesz a jellemednek a változása. 2 Timóteus 2.3. Vállald velem együtt a közös szenvedéseket és nehézségeket, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ezt mondta Pál. Oké? Vállald velem együtt. Oké? Mint egy katona a nehézségben, mint egy katona a háborúságban. Mert van egy nagyobb ügyünk. Amiről egyébként a múlt héten beszéltünk. Nagyobb ügy. Hogy Isten gyűjti a családját. Ahol mi már bent vagyunk. De vannak még sokan, akik kint vannak. Oké, mit jelent az, hogy Jézus követése nehézséget jelent számodra? Hát például az, hogy kritizálnak. Vagy kigúgyolnak érte. Mondjuk kritizálnak a barátaid. Kritizálnak, vagy kigúgyolnak a családtagjaid. Ez lesz. Ez lesz. Macerálni fognak. Nem fogják megérteni, hogy neked miért fontos egy vasárnap délelőtt. Vagy miért fontos egy szolgálat. Miért fontos ott lenni bizonyos dolgokon. Egyszerűen nem értik meg. Soha nem lesz könnyű a helyes dolgot tenni. Ha a helyes dolgot könnyű lenne tenni, gyerekek, akkor mindenki azt csinálná. De nem. Tehát sokkal könnyebb a rossz dolgokat csinálni. Mindig. Ezért például nehezebb az igazságot mondani, mint hazudni. Ezért hazudnak az emberek. Mert ez könnyebb. Könnyebb. Oké? Ezért nehezebb megbocsátani, mint bosszút állni. Bosszút állni könnyebb. Az egy gyors, fix, gyors gyógyszer az én szívem állapotára. Meg az én érzelmeim kielégítésére. hogy mit szeretnék azzal az emberrel művelni. Oké? Ezért nehezebb kedvesnek lenni, nehezebb önzetlennek lenni. Tehát ezek a nehézségek a Krisztus követésében. Nem könnyű. Tényleg nem könnyű. De az út a nagysághoz, hogy a legjobbaddá válj, ott kezdődik, hogy fel kell áldozom a kényelmemet, és meg kell határoznom, hogy miért vagyok hajlandó meghalni. Oké, egyébként a legjobbad a görögben, az abból a szóból származik, amit még arra használnak, hogy tökéletes, az új szövetségben arra használnak, hogy érettség. Ebből a szóból származik az, hogy elvégeztetett. Tehát, hogy nem lehet már hozzátenni. Nem lehet már hozzátenni. A definíciója ennek a szónak az, hogy szándékolt cél. Tehát valaminek a legvégső célja. Azt már nem lehet tovább fejleszteni, tupírozni, továbbvinni, upgrade-elni. A legvégső cél. Ez igazából Isten az eredete ennek. Ő határozza meg. Oké, azon már nem tudunk tupírozni. Ameddig el lehet menni, ezt jelent ez a szó. Tehát csatát jelent a helyes dolgot tenni. Nem könnyű. És ebben még be kell hozzuk azt a valóságot is, hogy egy szellemi háborúságban is vagyunk, és ez majd egy külön üzenetsorozat lesz a szellemi háborúságról. Hogy mennyire az van, hogy mindegy, hagyjuk. Efézus 5:2. Azt mondja, éljetek az isteni szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett bennünket. Feláldozta értünk önmagát, mint oltárra helyezett véres áldozatot, és jó illatú, füstölő áldozatot, amelyet Isten szívesen fogad. Nagyon érdekes ez a vers is. Tehát olyanok akarunk lenni, mint Jézus Krisztus. Az a cél. Akkor ez azt jelenti, hogy ebben van áldozat. Ebben van, meg kell tanulnunk az áldozathozó szeretetet. Mert Jézus is feláldozta magát. Oké, tehát olyan akarsz lenni, mint Jézus. Kiért akarod feláldozni az életed? Most kiért akarod? Most kiért és miért vagy hajlandó feláldozni az életed? Oké, most kiért vagy hajlandó nehézségeket elviselni? Most. Magadon kívül. Mert magunkért bármit. Magam kényelmért bármit. De már magamon kívül. Oké, mert a saját karrierem, a saját projektem a különböző területen az életeimnek, tudod, azért hajlandóak vagyunk. A saját céleinkért hajlandóak vagyunk áldozatot hozni. De ha részt veszel le bármiben, amiben nehézség is van mások javáért. Nagyon érdekes ez. Mert van, hogy néha kevesebbet tudsz aludni másokért. Van az, hogy kevesebbet alszol. Néha költesz arra pénzt, hogy másokat segíts. Az azt jelenti, hogy ezt a pénzt magadra már nem tud elkölteni. Oké, néha veszítesz a magánszférádból. Másokért. Néhányan úgy őrzik azt, mint azt magukkal tudnák vinni. De nem. Nem. Tehát ezek a nehézségek. Mert feláldozom a kényelmemet. Ez az áldozathozó szeretet. És ezeket megtanulhatjuk a katonáktól. Most jön majd a videó, amit mondtam. Az áldozatra egy hatalmas példa. Lehet, hogy olvastátok azt a könyvet, hogy a Dicsőség kapuján át. Elizabeth Elliot írta. És ez egy történet arról, hogy hogyan értek el egy, mit tudom én, már elfelejtettem, mert olyan unga-bunga neve van annak a törzsnek. Az a lényege, ott volt Jim Elliot és 4 barátja. És az Amazonas esőerdő mélyén élt, több törzs is él, de ők kinézték ezt a törzset, el akartak menni hozzá ez Ecuadorban volt, hogy hirdessék nekik az evangéliumot, mert még soha nem hallottak. Egy nagyon primitív törzs. Nem hallottak még semmit Jézusról. És azt mondták, hogy odaszánják magukat. És elmennek misszióba ehhez a törzshez. Azt mondták, hogy odaadják magukat ennek a missziónak, hogy elérjék őket az evangéliummal. És nem volt könnyű, mert ez a nép, ez vad volt. Vad volt. És azt csinálták, hogy 6 hónapon keresztül a repülőjükről ajándékokat dobáltak le. Hogy lássák, hogy ők szeretettel közelednek, nem bántani akarnak, barátkozni akarnak, és tehát egy kicsit megpuhítsák az evangéliumra a talajt, hogy kezdeményezzenek. Aztán 6 hónap után úgy döntöttek, hogy most leszállnak azzal a repülővel, ahonnan ezeket az ajándékokat dobták le, egy olyan partszakaszon, folyónak azon partszakaszon, egy szép kis plac, le tudnak szállni, és ott életükben először találkozni fognak velük. Úgyhogy nézzük, hogy hogyan, hogy mi történt.
Na, itt meg az egészet.
Mit próbáltál mondani nekik?
Vendégeink jöttek.
Hol? Ja? Mira Csapa! Mira Csapa!
És mindet megölték. És amikor megölték őket, ugye próbáltak az evangéliumot megosztani, az egész világ megrendült. Tehát ott volt, írtak róla, minden újság tele volt velük, és sokan azt mondták, hogy micsoda pazarlás. Micsoda pazarlás. Tehát 5-en elmentek megosztani az evangéliumot, és még csak el sem tudták mondani, hogy oda lett az életük. De nem ez a vége a történetnek. Abszolút nem ez a vége. Mert azt mondta ez a törzsfőnök, akinek itt mondta ezt az indián kifejezést, hogy azt mondja, ezek a szavak beleégtek a szívébe. Beleragadtak a szívébe. És elkezdte megolvasztani a szívét onnantól kezdve. És hogyan folytatódott a történet? Néhányuk felesége azt mondta, hogy na, akkor most mi megyünk. És Elizabeth Elliot, Jimnek a felesége, és még egy vagy két feleség oda költöztek. Merész hittel oda költöztek ehhez a törzshöz. És elkezdték megosztani velük Jézus üzenetét. És annyira lesokkolta a falut, hogy a férjeik gyilkosához ezek a feleségek oda költöztek, hogy a törzs Krisztushoz fordult. És a törzsfőnököt, aki Jim Elliotot megölte, ott most nem vagyok benne biztos, de az egyiküknek a gyereke, ugye, hogy meghalt az apukája a missziós mezőn, a törzsfőnököt apukájának fogadta. Van egy kép is a törzsfőnökről, az igazi. És egyébként olyan szolgálata lett, hogy az evangéliumot hirdette az egész világon már. És mondja el ezt az üzenetet embereknek. Kezdve ott, hogy nem történhetett volna meg, hogy én megtalálom Krisztust, hogyha nincsenek emberek, akik áldozatot hoznak értem. Tehát hogy tudott ez az ember Krisztushoz jönni? Úgy, hogy valaki hajlandó volt áldozatot hozni olyasmiért, amiért érdemes élni az életet. Érdemes. És kétlem, hogy bárki arra fog téged kérni, hogy hajj meg Jézusért. Nem valószínű. De hadd kérdezzem meg, hajlandó lennél? Nem fog téged senki mostanában erre kérni, hogy hajj meg Jézusért. De hajlandó lennél? Vagy csak egy másodállású keresztény vagyok? Egy alkalmi? Éppen amikor? Hajlandó vagyok föláldozni a kényelmemet másokért? Mert ezt jelenti olyannak lenni, mint Jézus. És a harmadik dolog, amit tanulhatunk a katonáktól, hogy ki kell küszöbölnöm a zavaró tényezőket. Ahhoz, hogy a legjobbat, a legtöbbet hozzam ki, ahhoz ki kell küszöbölnöm a zavaró tényezőket. 2 Timóteus 2:4 azt mondja, aki katonai szolgálatot teljesít, az nem foglalkozik a hétköznapi élet dolgaival, csak arra törekszik, hogy a felettese, aki Isten, meg legyen vele elégedve. Tehát kell legyen flexibilitás bennünk. Itt most nem arról van szó, hogy hirtelen katonamódba kell váljunk, és kiíratjuk magunkat az hétköznapi élet dolgaiból. Tehát ilyen nincs. Tehát nem ez a kívánalom itt. Tehát nem erről beszél. Hanem arról a jellegéről beszél a katonaságnak, hogy amikor Isten szól, és Isten indít, akkor van-e bennünk flexibilitás? Rugalmasak-e vagyunk-e arra, hogy amikor Isten szól és indít, hogy menj és tedd ezt, és csináld ezt, akkor nem előállunk egy hosszú listával, hanem azt mondjuk, hogy hát Uram, te tudod, te tudsz minden részletet az életemnek, és most arra kész, hogy tegye meg, akkor mégis okoskodhatnék itt, de ha mondod, akkor teszem. Erről beszél, tehát ha menni kell, akkor menni kell. Ó, bocs, nem tudok menni, Uram, mert elfoglalt vagyok. Vagy képzeld el, hogy a felettesének a katona ezt mondja. Bocs, nem tudok menni most a harcba, mert elfoglalt vagyok. Vagy bocs, nem tudok most menni, mert épp a kedvenc sorozatom megy. Ugye? Tehát ez a... Nem tudok menni, mert most éppen be kell menjek a kocsmába, vagy buli van. Most ott kell legyek. Bocs, nem tudok, mert most éppen a kedvenc csapatom játszik, és nézem kell meccset. Vagy hobbizok, vagy a haverokkal vagyok. Most nem tudok menni. Nem. Azt mondja, nem gabajodhat bele az élet dolgaiba annyira, hogy amikor jön a parancs, akkor kikapcsolom Istent, mint egy rádiót. Oké, mert a zsidó levélben egyébként, hogyha már hallottad ezt az igeverset, többször is van a zsidó levélben, ma ha az ő hangját halljátok, ne fordítsátok el. A görög szó itt azt jelenti, mint amikor kikapcsolod a rádiót, vagy átkapcsolsz egy másik csatornára. Ma, ha az ő hangját hallod, ne kapcsolj át másik csatornára. Oké, tehát erről beszélt, hogy nem gabajodhatunk bele annyira, hogyha jön a parancs. Akkor azt mondjuk, hogy hát bocs, nem tudok. Nagyon be vagyok gubancolódva. Nem, menni kell. És a Biblia sokat mond arról, hogy mit jelent nem csinálni olyan dolgokat, amik nem számítanak. Figyelj, mennyi időt töltesz olyasmivel, ami 5 év múlva nem fog számítani. Nem beszélve az örökké valóságról. Oké, vagy mennyi energiát öntesz olyasmibe, ami nem fog számítani 5 év múlva. Nem beszélve az örökké valóságról. Vagy mennyi pénzt öntesz, vagy töltesz olyasmibe, ami nem fog számítani 5 év múlva. Nem beszélve az örökké valóságról. Oké, tehát ha nagy akarsz lenni, ha a legjobbat akarod, akkor több energiát, több időt, és több pénzt kell olyasmibe tenni, ami örökre megmarad. És kevesebbet abba, ami igazán nem számít. Oké? Tényleg tudnom kell, hogy az XY celeb hanyatszóra házasodik? Vagy éppen hol vásárol? És akkor veszük az újságokat. Vagy tényleg... Tehát tényleg... Annyira tudnom kell, hogy ki milyen állarcot visel a Facebookon. Úgy értem, hogy bármit látsz az állarc. Bármit látsz az állarc. Mert a rossz eseményeket, meg a szomorú képeit nem fogja fölrakni. Csak az, ami szép és jó. És elkezdesz sóvárogni, hogy neki milyen jó élete van. Aha, hát ha leülné vele kávézni, kicsit másabb lenne a történet. De rengeteg időt beleteszünk, hogy ezt tudnom kell. Oké? Tehát idő és pénz olyas, valamire mi nem számít. Úgy hívják, hogy ez pazarlás. Sőt, az agysejtjeidet is pazarlod erre. Ja. Úgyhogy kihívás. Itt a kihívás. Mit adhatnál fel? Mit adhatnál fel? Tudod, feláll a hátamon a szőr, amikor valaki az Isten tiszteletet adja fel. Mint ha az lenne, mindennek az útjában ez áll. Vagy egy-két óra szolgálat a héten. Figyelj, marad még 10-15 órád amúgy filmet nézni. Tehát nem, miért ne adhatnál több időt és energiát olyasmire, ami igazán számít? Szeretni, szolgálni, törődni. Nem magaddal, hanem másokkal. Megismerni jobban Istent. Imádni Istent. Na menjünk tovább. Menjünk tovább. Sportolótól mit tanulhatunk? Mert tanulhatunk a szemléletet, illetően a sportolóktól is. Oké? Az életet a Biblia egy versenyhez hasonlítja. Azt mondja, versenyt futunk az életben. És egy olyan verseny, ami nem egy 100 méteres síkfutás, hogy gyorsan túl vagyunk rajta, nagy erőbedobással az kész, hanem egy maraton. Egy maratonról van szó. És az én dolgom pásztorként az, hogy segítsek átfutni a célvonalon. Nem az, hogy beleboruljatok az árokba, az 5-ös kilométernél, nem, hanem, hogy célba érjetek. Oké, 1 Korintus 9, 24-27. Versig. Figyelj, tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki fut, és hogy sokan vagyunk. Oké? De csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. És itt van három dolog, amit tanultunk az, hogy a legtöbbet adjuk ki magunkból. Az első, hogy terveznem kell a győzelmet. Tehát a győzelemre hajtunk. Oké? Tehát ha győzni akarok, akkor az nem fog véletlenül megtörténni. Tehát szándékomban kell legyen a győzelem. Nem fog megtörténni, ha nem teszek bele energiát, nem teszek bele időt, ha nem tűzöm ki célul. Nem lehetsz győztes, ha véletlenre bízod. És ez a különbség a hétköznapi hívő és az ott odaszánt hívő között. Oké? Tehát a kocafocista, meg az odaszánt focista. Oké? Tehát az odaszánt játékos focista, az komolyan veszi. Odaszánja magát, beleteszi a dolgokat, és győzni akar. A kocafocis, ő csak össze-vissza rúgja a labdát, ahogy épp kedve van, jár edzésre, vagy nem jár edzésre, nem érdekli, hogy pontos ellövése, nem érdekli, hogy mit lehet fejlődni, nem érdekli, hogy győznek-e, csak az a lényeg, hogy én élvezem, persze mindenki más nem élvezi körülöttem, hogy én nem teszem oda magam, de én élvezem, és aztán, ha mindenki kiborult körülöttem a csapatba, akkor majd megyek egy másik csapatba. Tudod, és csak akkor csinálom, amikor kedve van. Oké, nem mások számítanak, hanem ő a lényeg. Ja, és hogy élvezze, jól érezze magát. A különbség a komolyságban van a kettő között. A komolyság, hogy mennyire veszed komolyan azt, amivé és amiért Isten teremtett téged. Hát, majd a szabad időmben csinálom, foglalkozom vele, ha jut rá, nem fog működni. Nem fog működni. Nem fog működni. Mennyire veszed komolyan, hogy a legjobb legyen? 24. vers azt mondja, tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok. Oké, tehát úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Oké, tehát éljétek úgy az életeteket, hogy győzzetek. Isten azt akar, hogy győzz. Ő nem vesztest akar. Ő győztesnek. És most jön az igazság pillanata. A hallgatóságomban, mindegy, hogy az online, hogy majd később hallgatják, vagy itt van. De vannak olyanok, most nem gondolok senkire, nem azért mondom, de vannak olyanok, akik sosem lesznek nagyszerűek. Vannak olyanok, akik sosem lesznek nagyok. Vannak olyanok, akik sosem lesznek azzá, akivé Isten akarja, hogy legyen. Miért? Miért? Mert sosem áll és állt a szándékában, hogy az legyen. Vannak az illetőnek. Nem akarja. Mert nem vagy hajlandó megfizetni az árát. És akkor nem fog megtörténni. Nem akarod eléggé. És akkor nem fog megtörténni. Oké? Mennyire akarod megnyerni a jutalmat? Mi a jutalom? 1 Timotós 6.12. Itt is arról van szó, hogy tedd meg a legtöbbet. Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában. Ragadd meg, és engedd ki a kezedből az örök életet. Ne engedd ki. Tehát az örök élet egy jutalom, hiszen Isten erre hívott el, amikor sok ember előtt megvallottad, hogy hiszel Jézusban. Egyébként ez a bemerítkezés, ez a sok ember előtt megvallottad, hogy hiszel Jézusban. Tehát a bemerítkezésed, de megvallod a hitedet mások előtt. Hogyha Jézusnak adtad az életedet, és még nem merítkeztél be, akkor a következő lépés ez a bemerítkezés. És majd lesz, itt fogjuk majd csinálni. Hozzuk át a Pulc utcáról, vagy már, ha már ott vannak a Széchenyi téren, akkor az, az új helyük. Elhozzuk azt a kis bemerítőmedencét, és csináljunk itt egy bemerítkezést. Oké, ez azt jelenti, hogy megvallod a hitedet mások előtt. Erről beszélünk. De azt mondja, folytasd a küzdelmet a hit szép harcában. Ehhez szándék kell. Ahhoz, hogy folytassam a hit harcát, ahhoz szándék kell, tehát akarni kell. Mert könnyű kifordulni belőle, könnyű átmenni valahová máshová. És lehet, hogy eddig nem így ment. De mostantól kezdve változtathatsz ezen. Lehet. Mondhatod, az életem hátralévő részében a legtöbbet akarom, ami adható. A tőlem tehető legtöbbet. És erre rá kell cuppanni. A másik dolog, amit tanultunk a sportoltól, hogy fegyelmeznem kell magam. Ezt teszi egy sportoló. Nem lesz profi sportoló valaki, ha nincs fegyelem. Oké? Nem jutsz semmire, ha a hangulatodtól függsz. ha éppen mihez van kedvem. Nem te találod ki a szabályokat. Az a helyzet. Nem. Nincsenek rövidítések az éretté válásban. Vagy a felnőtté válásban. Nem lehet. Nincs gyorsító. Nincs. Ötödik vers azt mondja, az atlétikai versenyen résztvevőknek a szabályok szerint kell küzdeniük, különben nem kaphatják meg a győztesnek járó koszorút. Ez a 2. Timóteusban. De 1 Korintus 9.25 is valami ilyesmiről beszél, hogy minden sportol, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt. Hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elherad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, ami örökké megmarad. És aztán 27. vers. Keménye, ezért kenyénye, megfegyelmezem, és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló. Oké, tehát csak ha belegondolsz, és tehát egy olimpiai sportoló például, mit ad fel, hogy megnyerje az aranyérmet? Mindent. Társadalmi életét félreteszi. És most megint nem azt akarom, hogy akkor nekünk is így kell élnünk, hogy a társadalmi életünket félretenni. Most ne, csak az elvről beszélünk, amiért ő is hozza. Hogy nem gabajodhatunk annyira bele a dolgokba. Mi kell egy sportonak? Szigorú időbeosztás. Nekik pontosan megvan, hogy mikor kell, mikor fekszik, mikor eszik, mikor nem eszik, mit ehet, mit nem ehet. Mikor vannak az edzések, tehát egy nagyon szigorú beosztása van, időbeosztása. Hatalmas áldozatot hoznak, hogy jó eredményt érjenek el. És Isten azt mondja, hogy ha-hó, ha-hó. Senki nem fog azokra emlékezni, amíg begabajodunk. Mégis az egész életeteket ráteszitek, belegabajodtok, de el fog múlni, eltűnik. Tedd életedet olyan dolgokra, amik bölcsek, ami hatással van az örökké valóságra. Abba gabajodj bele. Vagyis arról van szó, hogy igen, vannak dolgok, amiket kitehetek az életemből. Hogy például legyen időm Istennel időt tölteni. Oké? Vagy több időt tudjak adni Istennek. Hogy többet tudjak szolgálni Istennek. Hogy többet tudjam imádni őt. Hogy azzá váljak, amivel Isten akarja, hogy váljak. Oké, tehát kérdés. Mi az, amit kirakhatok az életemből, hogy a legtöbbet hozzam ki belőle? Ja, mi lehet az? Tudod, népszerűséget félretéve. Mert ugye, amikor ezt a döntést meghozzuk és lépünk is, nem leszünk népszerűek. Nem egymás között, hanem mindenhol máshol. Ja. Hát mondjam ezt, a megbánás fájdalma sokkal nagyobb, mint a fegyelmezettséggel járó fájdalom. Aki a megbánással, a megbánás fájdalma sokkal nagyobb, mint a fegyelmezettséggel járó fájdalom. Csak hagyj pöcköljelek meg, tudod. És biztos, hogy ez a mondat már így elhangzott benned, vagy gondolkodt ezen. Mennyivel lenne jobb az életem, ha egy kicsivel fegyelmezettebb lettem volna 20 évvel ezelőtt? És az őrületbe kergethetnéd ezzel magad. Mert lehet, hogy most már látsz egy csomó elmulasztott lehetőséget. Oké? Okay? Vagy mik lennének azok a dolgok, amiket élvezhetnél ma, ha annak idején egy kicsit fegyelmezettebb lettél volna. Érted? A megbánás fájdalma, mert nem tudsz már rajta változtatni, és látod, hogy mit veszítettél vele, az nagyobb, mint az, hogyha az ember fegyelmezettebb, és igen, jár azzal egy kis fájdalom, kényelmetlenség, de a tőlem telhető legtöbbet megtettem. Tudod, hányszor mondottam, miért nem tanultam még egy nyelvet, vagy ezt rendesen, vagy mit tudom én, tehát miért nem tanultam zenét, én szerettem volna. Miért nem tanultam? Hogy ezt, vagy azt, vagy amazt, mindegy, helyettesítsd be magadét. És azt mondanám erre, hogy kezd el ma. Kezd el ma. Úgy értem, hogy tehát, hogyan lehetnék, visszafelé nem lettek már fegyelmezett, de a fegyelmezettséget elkezdhetem ma. Mostantól kezdve odafigyelhetek rá. Oké, tehát nem vagdosom magam, hogy de hülye voltam 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, vagy múlt héten. Nem. De hogyan lehetnék fegyelmezetten? Aztán jön a következő, hogy igen, hogyan lehetnék fegyelmezettebb? Hát, mert már sokszor próbáltam, egy darabig megy, aztán feladom. És ezért, ez azért van, mert a te erőddel próbálod csinálni. A te erőddel, nem Isten erejével. Figyelj, az akaraterő nem működik, vagyis működik 90 napig mondjuk. Ezért van az, hogy amikor én január 1-től elkezdtek fogyókúrázni, március végére kész vagyok vele. Tehát befejeztem. Oké? És ezért nem működnek az újévi fogadalmak. Márciusra az összes már isapor és hamu. Vogymuk. Tehát változtathatsz dolgokon. Bocs, Flóra, most kellett tanulniuk. Jó, mi azért hallgattuk ezt otthon egy pár szó. Családi vacsora, isapor és hirtelen 1400-ban éreztem magam. Elkezdtem úgy enni. Na, tehát változtathatsz dolgokon, de csak 90 napig. És, ja, tehát rá tudod erőltetni magadra dolgokat 90 napig. Aztán annyi. Isten erejére van szükségünk. Isten erejére van szükségünk. De hogyan kapod meg Isten erejét? Úgy, hogy az ő jutalmára fókuszálsz. Az ő jutalmára fókuszálsz. És a harmadik dolog, amit tanultunk a sportolótól, aztán egyet a gazdától, az, hogy folyamatosan a jutalomra kell fókuszálnom. Mi a jutalma, mi a fizetsége annak, hogy a jót tesszük, hogy szolgáljuk Jézus Krisztust. Ezek örökkévaló dolgok. Az örökkévalóságig nyúlnak el. Oké? Jézust a kereszten, és ez motiválta. Semmi más. Szerinted hogyan tudta elviselni a verést? A kínzást, a gúnyolódást, a szenvedést, a gonoszt? Azt mondja, hogy az előtte lévő örömért keresztet szenvedett. Oké, ez Zsidók 12:2. Tehát arra nézett, hogy mi lesz majd ennek a hozománya. Zsidók 12:2 közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő azért az örömért, amely várt rá, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Tudod, mi volt az ő öröme, amiért keresztet szenvedett? Te, meg én. Hogy a családban lehetünk. Ez volt az ő előtte lévő öröm. Hogy ezt értük teszem. Ha ezt nem teszem meg, ha nem bírom ezt ki, ha föladom a keresztrefeszítés előtt, akkor ezeknek nincs remény. És én ezért jöttem. És ezért tudta végigcsinálni Jézus, mert a jutalomra fókuszált végig. És nagyobb fegyelmet, nagyobb fájdalmat el tudsz viselni, ha a jutalomra koncentrálsz. Ha rájössz, hogy van egy nagyobb cél, van egy jobb cél, és van egy jutalom a végén. Ha megfeledkezel a díjról, megfeledkezel a jutalomról, a fizetségre, akkor fel fogod adni. De milyen jó lesz majd, amikor ott fogunk állni, és azt mondja nekünk a mi úrunk, hogy jól van, jó és hű szolga. 1 Korintus 9:26 azt mondja, ezért hát, ami engem illet, mondja Pál. Úgy futok. Kész. Lépésről lépésre. Úgy futok. Hogy a biztos célt mindig a szem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Figyeljetek, a probléma manapság az az, hogy árnyékboxolunk. Tudod, mi az árnyékbox? Vannak, akik nagyon jól tudják. Egyszerűen csak ütöd a levegőt. Mint egy láthatatlan ellenféllel. Oké? Tehát ez az árnyékboxolás. Tehát tele van a világ keresztény léggitárosokkal. A léggitáros az ugyanaz, mint az árnyékbox. Fogod a gitárt, ami nem látszik, és nyomod. Oké, tele van a kereszténység ezzel. Úgy csinálnak, mintha a legvelkő csapdosság, nem komoly. Nincs tétje. De ez a világ el fog múlni mindenével együtt, úgyhogy fektess olyasmibe, ami nem múlik el, hanem örökre megmarad. Mik azok, amiről a Biblia azt mondja, hogy örökre megmarad? Most nem mondom az igehelyeket, de ezekről mind mondja az írás. Az egyik a szeretet. Amúgy 1 Korintus 13 végén. A másik Isten igéje. Minden elmúlik, de Isten igéje örökre meg. Az csomó helyen mondja. És aztán az emberek lelkei. Emberek. Ez a három nem fog elmúlni. Szeretet, Isten beszéde és emberek. Ne törődj a tömeggel, hogy mit mondanak mások. Lesznek szurkolóid, és lesznek gúnyolóid. Lesznek. Lesznek szurkolóid, és hogy hívják ezt a meccsen? Ellendrukker. Aki azért szurkol, hogy elszúrt. Zárd ki őket. Fuss úgy, hogy megnyerd. Legyen a szemed a célon, és ne pocsékold el az energiádat. Figyelj, hány dolgot csináltam a héten, az, ami tök felesleges volt. Tök feles, semmit nem fog érni. Hány dolog felől aggottam szét az anyám, ami nem fog számítani. Mennyi pénzt költöttem el olyasmire, amit így igazából ki is önthettem volna. És körülbelül annyi haszna volt. Tehát nem. Tehát fókuszáltabbnak kell lennem. Célorientáltabbnak, mint egy élsportoló. Aztán a gazda. Tanultunk szellemi dolgokat a gazdáktól is. Figyelj, 2 Korintus 9, 6-tól 13 azt mondja, hogy ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni, aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, mennyit előre elhatározott, ne adjon senki kényszerből se, úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. És aztán a következő rész, ugye az, amikor nem kényszerben, hanem szívesen és jókedvűen adsz, nézd, mi történik. Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza. És ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótetre. Amint megvan írva, bőkezően adott a szegényeknek, jó tettei nem merülnek feledésbe. Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen módon sokasítja meg bőkező és szíves adakozásotoknak gyümölcseit. Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezően adakozhassatok a rászorulóknak. Ez pedig rajtunk keresztül, ez egy kulcs szó, rajtunk keresztül, azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek. Az adakozás szolgálata ugyanis kettős haszonnal jár. Egyrészt Isten népének segítségére siettek, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálát adnak érte Istennek. Az adakozással ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről tanúskodtok. És ezért bőkezően adakoztok nekik is, meg másoknak is. Oké, tehát összegzés. Az életed ezen a földön olyan, mint amikor egy kertet ültetsz. Oké? Amíg itt vagy a földön, 40, 50, 60, 70, 80, 100 évet, addig ülteted a kertedet. Ültetsz. És amit vetsz a kertedbe, azt fogod learatni majd a mennyben. Oké, amit vetsz a földön, azt aratod a mennyben. Amit vetsz itt a földön, annak a gyümölcsét fogod élvezni a mennyben az örökkévalósági. Ha bőkezően vetsz sok magot, akkor sok gyümölcsöd lesz a mennyben. Ha pedig zsugori módon visszatartod a dolgokat, nem adod át, nem adod tovább, akkor nem sokad lesz oda át. És ötször is mondja Jézus a Bibliában ugyanazt a parancsot, amikor azt mondja, hogy bizony mondom nektek, gyűjtsetek magatoknak kincseket. Hol? A cserepesen? Nem. Habár tele van kincsekkel, de nem ott. A mennyben. A mennyben. Amit vetsz a földön, azt aratod a mennyben. Oké? Tehát gyűjtsetek magatoknak kincseket. Ha valamit ötször elmond, akkor az fontos. Az fontos. Azt akarja, hogy tegyük. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagy ajánlom, hogy gyűjtsetek kincseket a mennybe. Hogy vessetek, szórjátok a magokat, szórjátok. Hogyan teszem ezt? Azáltal, hogy bőkezően szórom a magot. És nem pénzről beszélek most, hanem odaadni az életemet. Bőkezően odaadni az életemet. Bőkezően. Segíteni valakinek, mikor önzetlen vagy, mikor szolgálsz, mikor olyasmire adod magad, ami a másik hasznára van, nem a te hasznodra. Valami teljesen önzetlent. Figyelj, amikor bőkező vagy az időddel, bőkező vagy a bevételeddel, bőkező vagy a hírneveddel, bőkező vagy a tehetségeddel, a képességeiddel, és mások hasznára teszed, akkor magokat ültetsz. Akkor ültetsz magokat. Oké, úgyhogy ez a végső tanulság, amit a gazdától tanulhatunk. Ez az egy. Ahhoz, hogy nagy legyen az aratás, hitben bőkezően kell ültetnem. Oké, a gazda az mindig hitben ültet. Mert nem tudja, hogy mi lesz. Rábíztam, az ott van benn. Mondod a kezdve, ha kikaparom, hogy megnézem útközben, hogy áll, az még az életébe is kerülhet annak a növénynek. Igaz? Elengedtem, benn van a földbe, Isten dolga. Jó, van még néhány, esetleg öntöznöm kell, vagy tápszer, vagy valami, de tehát hitben, bőkezően kell ültetnem. Úgyhogy két ige és befejeztük. Lukács 6.38. Adjatok, és akkor nektek is adni fognak. Bőségesen kaptok majd többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanilyen mérték szerint fogtok kapni. Oké, tehát még egyszer hangsúlyosan mondom, hogy kezdjünk el bőkezően magokat vetni. Ez a rész egyébként nem pénzről szól. De erről már volt egy mise. Oké, tehát ez nem, ez bármit adsz. Sokszorosát fogod visszakapni ugyanabból, bőkezően. Jó, megnyomottan. Márk 10:29-30. Jézus így felelt. És ezt vegyétek nagyon a szívetekre. Igazán mondom nektek, mindenki, aki értem, és az örömhírért elhagyta otthonát, testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, szántóföldjét, a százszor annyit kap vissza még ebben a világban. Otthont, testvért, anyát, gyermekeket, szántóföldeket. Ugyanakkor üldözésben is része lesz. A következő korszakban pedig örök életet kap. Megint ott a jutalom. Aki úgy, hogy Jézus garantálja, hogy bármit is adsz fel Jézusért és az evangéliumért, a százszorosát fogod visszakapni. Oké? Az, tudod mit jelent? 10.000%-os haszon. 10.000%-os haszon. 10.000. Melyik broker ad neked 10.000%-os hasznot? Tehát, nem ismersz ilyet. Jézus viszont már csinálja ezt a bizniszt. Már. 2000 éve. 2000 éve. Úgyhogy figyelj, ez Isten ígérete. Vagy elhiszed, vagy nem. De ha nem hiszed el, akkor azt miért hiszed el, hogy ő megmentett téged? Érted? Akkor miért hiszel egyáltalán az üdvösségedbe, hogy megmentett téged? Ha ezt meg nem hiszem el. Ez ugyanaz a Jézus. Tehát miért van az, hogy emberek hisznek Jézusban az örök üdvösség tekintetében, de nem bíznak például az anyagi életüket illetően. Ennek semmi értelme. Úgyhogy ránézzünk erre a három emberre. A hatékony katona, aki életet ment. Aztán ott van az aktív sportoló, aki megnyeri a jutalmat. És aztán ott van a hatékony gazda, aki nagyobbat arat. Százszorosat. És jön a kérdés, hogy mi lehet az, amit feladhatok, hogy több időm legyen olyan dolgokra, amik tényleg számítanak. Nem csak 5 év múlva is, hanem az örökkévalóságban. Mit engedhetek el, hogy többet adagozhassak? Mit engedhetek el, hogy többet szolgálhassak? Mit engedhetek el, hogy többet megoszthassak az életemből, vagy a dolgomból, hogy több lehessek? Miket? Miket? Nyugi még. Tudod, miket? Valószínűleg egy csomó dolog nélkül jól ellennénk, nem? Egy csomó dolog lenne. Nem is hiányozna, hidd el, egy idő után nem is hiányozna. De van egy, ami nélkül nem létezhetsz, és ennek meg kell lenni az életedben. És tudod, mi az? A személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal. Na, ennek idegesítenie kéne téged, hogyha nincs. Mert enélkül csak mozdulatsorok vannak az életben. Napi, mély kapcsolódás Jézussal. Hogyha növekedni akarsz, és azzal, amivel Isten akar formálni téged, akkor ez kell. Ez kell. Mert ez a 7 dolog, amit tanultunk ezektől az emberektől, 3-at a katonától, 3-at a sportoltól, 1-et a gazdától, ezeket nem tudod akaraterőből csinálni. Fel fogod adni. Isten erejére van szükséged, és hozzá kell kapcsolódnod. Úgyhogy imádkozzunk. Imádkoznál velem? Kérlek. Istenem, be kell valljam, hogy egy csomó mindent az időmből arra használtam, ami nem jó. Amik nem igazán számítanak, és tényleg elfecséreltem egy csomó energiát, egy csomó pénzt, egy csomó időt olyasmikre, amik nem örök érvények, de változni szeretnék. Uram, változni szeretnék ebben. Úgy szeretnék futni, hogy nyerjek. Meg akarom nyerni a jutalmat. Aratni szeretnék. Szeretnék az én felettesem, az én parancsnokom a te tetszésedre élni. És Uram, hogyha ez a kényelmem feladásába kerül, akkor legyen úgy. Ha ez azt jelenti, hogy ki kell küszöbölnöm zavaró tényezőket az életemben, akkor legyen úgy. Ha ez azt is jelenti egy nap, hogy meg kell halljak érted, akkor az legyen úgy. Uram, győzni akarok. Győzni, Uram. Az életem hátralévő részéből ki akarom hozni a legtöbbet. És nem tudom, hogy nem tudok magamtól megváltozni. Kevés az erőm hozzá. Kicsi az akaratom. Szükségem van rád. Szükségem van a te erődre, hogy fegyelmezzem magam, és tényleg fókuszálni tudjak a jutalmadra. Kérlek, Uram, hogy taníts. Taníts, hogy bőkezően tudjak vetni. Hogy bőkező legyek az ültetésben, hogy bőségesen tudjak aztán később baratni a következő életben, az örökké valóságban. Segíts, Uram, ebben az instant világban úgy abban, hogy ne rövidlátóan gondolkodjak. Segíts abban is, Uram, hogy nem mindig a magam szemszögéből gondolkodjak. Szeretném úgy élni az életem, hogy te élted, Uram, hogy példát mutattál. Ha nem bíztad még az életedet Jézus Krisztusra, és ma megtennéd, mert szólítja a szívedet, akkor tedd meg, mondd neki, gyere, Jézus, gyere, akarlak, szükségem van rád, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy neked ez öröm volt ott, fájdalom, de öröm, mert azzal nyertél meg engem. Ments meg, Jézus, ismerni akarlak, bízni akarok benned, szeretnék megtanulni, szeretni téged. Tiéd az életem, és használj Jézus nevében. Amen.